nemes időtöltést. És szép vasárnap délutánt is kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából együttműködési megállapodást írta le az Egri Markot Ferenc Kórház szívelégtelenség ambulanciája és az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény. Idén is folytatódott a Sátoraljaújhelyi vár feltárása. Emléktábla avatással ünnepelték meg Vásárhelyi László néptáncos, koreográfus 100. születésnapját. Zöld felület védelmi és településkép védelmi adót vezet be Kazincbarcika városa jövő évtől. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Együttműködési megállapodást írta le az Egri Markot Ferenc Kórház szívelégtelenség ambulanciája és az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény. A közös program célja, hogy a kórház szívelégtelenség ambulanciáján kezelt betegek gondozása során figyelemmel kísérjék a betegek állapotát és kapcsolatot tartsanak az ambulancia munkatársaival konzultáció útján. Az együttműködésről Szabó Györgyöt, a szociális intézmény vezetőjét kérdeztük.
Gyakorlatilag, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, ugye annyi történik, hogy a mi dolgozóink, akik folyamatos napi kapcsolatban állnak idős emberekkel, akár házi segítségnyújtás, akár bentlakásos intézmény keretében. Markot Ferenc Kórháznak köszönhetően részt vesznek egy olyan képzésen, ami kapcsán ők a szívelégtelenséggel kapcsolatban már a korai jeleket is képesek lesznek felismerni. Ahogy azt a doktor úr is elmondta, ennek ugye van sok az ő oldalukról nyilván az, hogy mi tudunk közvetíteni, vagy adott esetben utána maga a terápiás folyamatban is kicsit segíteni a idős ellátottat, hogy ami elő van érve, az tényleg megtörténjen, vagy tényleg a tapasztalatokat is mondjuk lehet, hogy a kollega jobban, sok esetben jobban meg tudja fogalmazni, mint maga az ellátott. Nyilván a egészségügyi terápiát tudja segíteni. Mi nekünk meg a mindennapi munkánkban az a feladatunk, hogy házi segítségnyújtás tekintetében például, hogy minél tovább próbáljuk azt a lehetőséget támogatni és megteremteni, hogy az időskorú személy a saját lakókörnyezetében tudja az életvitelét fenntartani, és hogyha korai felismerés, tudjuk az egészségügyi problémáit hamarabb és jobb kezeléshez juttatni, akkor nyilván ezt a célunkat is könnyebben meg tudjuk valósítani.
Hány kolléga vett részt ezeken a képzéseken, ami, ahogy itt elhangzott a sajtótájékoztatón, teljesen önkéntes alapú volt, és nagyon lelkesek voltak a kollégák?
Gyakorlatilag 30. Azt is el kell mondjam, hogy ugye ez egy új intézmény, és ez a folyamat és az előkészítési folyamat már azért hónapokkal ezelőtt elindult, és már ott vagyunk, hogy igen, tehát hogy 30 kollégán képzésen elméleti, illetve voltak ment csoportokra bontva a kórházba, és ilyen kicsit gyakorlatiasabb ismeret átadáson, amit nyilván még lehet bővíteni.
Idén is folytatódott a Sátoraljaújhelyi vár feltárása. A munkában főként önkéntesek vettek részt, folytatva a hosszú évekkel ezelőtt megkezdett rekonstrukciós folyamatot. Kolesár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Elhivatott régészek, iskolák, egyetemek önkéntes diákjai adják a magját annak a csapatnak, akik évről évre végzik a Sátoraljaújhelyi vár feltárási munkáit. Ha ma valaki fellátogat a sátorhegy tetejére, rá sem ismerne a területre, hiszen az elmúlt években folyamatos változáson ment keresztül. Hosszú munka után előtűnt az egykori vár sziluettje, melyet egy fémből megépített szerkezet jelképez. Meg annyi leletanyag került terítékre a feltárások során, melyből külön kiállítást is összeállított a Kazinczy Ferenc Múzeum. Bár az anyagi támogatások mértéke lecsökkent, az önkéntesek az idei évben is rendületlenül folytatták a munkát, mondta el Ringel István régész, a múzeum igazgatója.
A turisztikai fejlesztések itt lezárultak, legalábbis az az ütem, aminek az eredményeit itt látjuk magunk körül. Nem volt már a tavaly és tavaly előtt sem olyan forrásadottság lehetőség, amiben a nagyobb volumenű régészeti munkát tudtunk volna folytatni. Ellenben a 2017-21-22 közötti időszakkal, amikor a két ütemben zajló turisztikai fejlesztések itt a Újhelyi hegyekben a várat is érintették. Az azóta eltelt időszakban kisebb léptékű munkákra nyílt lehetőség, amiben nagy szerepe van az önkéntességnek, a Ráckevei Ady Endre gimnáziumnak a diáktábora, most már sok éve rendszeresen a Sátorai Újhelyi Várhegyen végez régészeti feladatot, segítséget, az árkot lezáró várfal szakasznak a belső síkját is feltártuk, kitisztítottuk, és a keleti peremen futó külső várfalnak egy jelentősebb szakasza szintén feltárásra került. Úgyhogy egy nagyot léptünk azért annak ellenére, hogy a forrásaink erre nem nagyon voltak, és nagy léptékben nem tudtunk dolgozni, de azért amit elvégeztünk, az így is egy értelmezhető, fontos előrelépés volt. Bízunk abban, hogy jövőre lesz régésztábor ismét, és talán más egyéb lehetőségek, források is arra, hogy a várban folytassuk a munkát. Hát ide beleborult a Ároktól délre lévő lakó épület együttesnek, a kvázi palota együttesnek a fala, és ami előkerül belőle, azok a falban lévő egykori nyíláskeret elemek, ablakok, ajtók maradványa, innen került elő néhány éve a híres címerkő, a Pál Uczi család címerével díszített címerkő, Pál Uczi Rozgonyi közös címerkő, ez, ami korábban sokat meséltünk, az idejében pedig egy nagyon szép ablakot találtunk, három összeillő keret elem, egy-két szárkő és egy szemöldök párkánya került elő egy ablaknak, ami valószínűleg itt a déli palotaszárnynak a homlokfalában volt beépített, bezuhant a falszövettel együtt az árokba.
Emléktábla avatással ünnepelték Megvásárhelyi László néptáncos, koreográfus 100. születésnapját a róla elnevezett református alapfokú művészeti iskolában. Az eseményen az intézmény ifjú növendékei tánccal, énekkel emlékeztek a művészre, akit sokan Országos Laci bácsiként emlegetnek. Az iskola legendás névadójának munkásságát egész évben különböző programokkal, rendezvényekkel idézik meg. A művész lánya, Vásárhelyi Márta a rendezvényen elmondta, mennyire sokat jelent a családnak, hogy ezzel tisztelegnek apja emléke előtt.
Számomra Vásárhelyi László, az édesapám, egy csupa szív, csupa mosoly embert jelent. Nem azt, amit a szakma lát benne, ami még ennél is sokkal-sokkal több, természetesen. Mégis ez a sok kedvesség és szeretet, ami még ennyi év után is árad ő felé, ez valahogy tükrözi azt, amit ő adott világ életében. Úgyhogy nagyon-nagyon csodálatos érzés, és jó tudni, hogy ennyien emlékeznek rá, hogy ennyien szeretik még mindig.
Demarcsak Zsuzsa, az iskola igazgatója, a rendezvényen kiemelte. Az intézmény tevékenységi körének minden területe felidézi névadójuk emlékét.
Azt a szellemiséget, amit Laci bácsi képvisel, az tulajdonképpen meghatározza az egész néptánc mozgalmat és az alapfokú művészeti iskolák néptánc tanszakán tanító pedagógusok tevékenységét is. Tehát tulajdonképpen a mindennapjainkban jelen van az, amit tőle tanultunk, amit ő alapozott meg. Elsősorban a tiszta forrásból merítés, az adatközlők megismerése, az ő táncainak feldolgozása, ez tulajdonképpen napi szinten jelen van az iskolákban.
A Nyíregyháza Városi Református Egyházközség fenntartóként folyamatosan támogatja az iskola programjait. Dr. Gál Sándor esperes a rendezvényen elmondta, az ilyen megemlékezések ráadásul kiemelt figyelmet élveznek.
A felelősség a fenntartó részéről fogalmazódik meg. Napi kapcsolat, élő kapcsolat, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden kezdeményezés, ami az iskolában történik, és érték közvetítő tartalommal bír, az a tetszésünket elnyerve támogatást élvez. A mai nap meg különösen is kedves számunkra, hiszen az iskola névadójának a születésére emlékezünk. 100 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, és meghatározó volt a magyar népművészetben, azt kell mondani. Nem csak a anyaországi területen, hanem az elcsatolt területeken is meghatározó volt az ő személyisége. Így boldogan ünnepelünk és emlékezünk a saját iskolánkkal.
Zöld felület védelmi és településkép védelmi adót vezet be Kazincbarcika városa a jövő évtől. Az erről szóló rendeletet a képviselőtestület még nyár elején elfogadta. Az adónem összegeivel képes, azonban fontos cél, hogy a város megőrizze és egyben növelje is a zöld felületeit. Az adó nem mindenkit érint, az építési szabályokat betartóknak nem kell megfizetniük. Az ebből befolyó bevételeket csak kötött célokra lehet felhasználni, így a szociális ellátásokat és többek között a parkok gondozását finanszírozná belőle a város. A január 1-i időpontig még van idő a felkészülésre, például növények ültetésével. Klimon Istvánt, Kazincbarcika alpolgármesterét hallják.
Egy olyan rendeletet alkottunk, amely összhangban van a magasabb rendű jogszabályokkal, ugyanakkor sokkal engedékenyebb. Nekünk nem az a célunk, hogy az embereket adóztassuk, minél több adót fizessenek be. Ez egy jelképes befizetés, hiszen mindössze 100 forintot jelent négyzetméterenken, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy csak annak kell megfizetnie biztosan, aki szabálytalanul építkezett. Aki szabályosan alakultatta ki az ingatlanját, szabályosan építette fel a házát, melléképületeket, járdákat, gépkocsi tárolót és minden egyébben, akkor ő biztosan adómentes. Ha valaki szeretné mindenképpen adómentessé tenni a portáját, akkor arra talán az ősz a legalkalmasabb, hogy kialakítsa, hiszen ekkor lehet zöld felületet kialakítani, legyen az fű, fájszárú növény, ilyenkor sokkal jobban fogadnak meg a fák, amiket elültetnek az emberek, és így már januártól sokkal nagyobb zöld felülettel kalkulálhat a saját ingatlanján.
Most pedig a város főépítészét, Juhász Nagy Balást hallják.
A zöld felületi növeléshez lehetőség van arra, hogy a homlozatokat esetleg borostyánnal, vagy valamilyen futónövénnyel befuttassák, vagy lehetőség adódik akár kerti tavak kialakítására. Úgyhogy számos lehetőséget sorol fel egyébként a rendeletünk is a tekintetben, hogy milyen módon növelhető a zöld fület a telken.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn a Tiszán túlon több lesz a felhő, másúgy gyengén felhős napos idő várható. Gyenge záporeső inkább északkeleten, keleten fordulhat elő kevés helyen. A déli esre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hétfőn 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 14-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Baranyák Béla boldogkőváraljai plébánossal beszélgetünk a hivatásáról, a hitoktatásról és az evangelizációról. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Baranyák Béla atyát, boldogkőváraljai plébánost. Itt beszélgetünk a plébánián. Béla atyát már ismerhetik a rádió hallgatók onnan, hogy Egerben a Szent II. János Pál karizmatikus közösség rendezvényén részt szoktál venni, és szoktál nekünk tanításokat is tartani, amiket a rádióban közre szoktunk adni. Most egy kicsit beavatjuk a hallgatókat a te papi hivatásodba, életedbe. Lassan egy éve, augusztus 1-én lesz, hogy ide kerültél Boldogkőváraljára plébánosnak. Egy-egy ilyen helyezés a pap életében, változás, költözés, mit jelent neked személyesen, mit jelent a változás, hogy lehet ehhez pozitív lelkülettel hozzáállni?
Hát ha visszapörgetem a helyezéseknek a számát, ez már a tizedik plébániai, ahova jöttem, és egészen más volt mindegyiknek az érzés, ami mögötte van. Eleinte, ugye káplánként nagyon egyszerűen kötelességtudat, és ezt így kell tenni, és gyakorlatilag ez egy teljes elfogadás volt mögötte. De ahogy idősödök, azt látom, hogy egyre inkább ugye érint engem az, hogy nem mindegy, hogy most hogy állok föl a régi helyről, és hogy érkezzek meg egy másik helyre. Voltak érdekességek. Volt, ahol senki nem várt. Itt pedig azt érzem, hogy nyilvánvaló, ez a szülőföldem, így mondom, és ennél fogva vannak osztálytársaim, akik nem is osztálytársa, iskolatársaim a Piarista gimnáziumból, és gyakorlatilag egyháztanács tagok is, és az az érzésem, mintha most úgy hazaérkeztem volna, ezt ugye idézőjelbe kell tenni, de egyébként nagyon jó érzéssel fogadtak, nyugalom vesz körül. Úgy érzem, hogy ez egy kölcsönösség, mert nem csak arról van szó, hogy ők szeretnek engem, hanem azt is érzik, hogy én is őket. Tehát ez így most, tehát nem mindig volt így. Volt, amikor mondom, kötelesség szempontjából elfogadtam, volt, amikor nagyon nehéz volt, és most egy nyugalmasabb helyzetben vagyok.
Igen, ahogy mondtad, hogy hazaérkeztél, mert innen származol a közelből, Füzérkomlósról.
Igen, Füzérkomlós. Tehát Sátorújján születtem, mert ott van a kórház, de lényegében falu nőttem föl. Úgyhogy igen. Tehát ha kocsiba ülök, egy 35 perc alatt érek haza itt a hegyi utakon.
Akkor arra kérlek, hogy mutassuk be itt a plébániát, milyen területek, települések tartoznak hozzá, mik a hivatásbeli feladataid most itt ezen a területen.
Maga a plébánia, tehát először időben a 18. század, tehát a templomhoz, ha igazítjuk, 1768-ban lett kész a templom, és körülbelül párhuzamosan épült a templommal együtt a plébánia. Az a hírem volt róla, hogy a kegyúr, amikor elment országgyűlésre, akkor lehetett csak plébániát építeni, tehát valahogy a kegyúr nem annyira akarta magát a plébán épületét, de a felesége, a grófnő azért ugye ezen volt, úgyhogy mire megjött az ura, addig mindig kész tények elé állított, hogy na, hát ennyit haladt a plébáni építése. Tehát igazából azt érzékelem, hogy ez itt tényleg egy ilyen a koránál fogva is központi szerepet játszik ez a plébánia, és ugye rangban mellé helyezve, és egy kicsit talán éppen 100 év különbséggel, utána a Fonyi plébánia, annak van súlya, jelentősége, és nagyon izgalmasak egyébként ezek a kis falvak, amik ehhez a két plébániához kapcsolódnak. Mondjuk kiemelem, éppen most foglalkozok Regici templomnak a felújításával. Regici templom 3 olyan történelmi harangot hordoz, ami egyedülálló. Az első, legidősebb harang, az valószínűsíthető a várba volt, a Regici várba, és ezt második Rákóczi Ferenc hallgathatta, vagy Rényi Ilona hallgatta, vagy éppen, hogy megcsendült, de első Rákóczi Ferenc öntette. Ez a legrébeki harang. Ez harangozik nekünk. Tehát ez nagyon izgalmas ez a terület ilyen szempontból. Ugye Mogyoruska csak némleg tartozik hozzám, de onnan is járnak szentmisére egy család. Aztán a nagyon izgalmas még itt Boldogkővárjához kapcsolódóan Arka, az egy olyan kis mesebeli falu, minthogyha együtt lélegzik az erdővel, minthogyha nem, tehát ugye nincs elválasztva ezek a terek egészen, és ugye bemegyünk ez a faluba, kis falu, 50 ember él itt, és mégis van 2 templom, van református templom, és van katolikus templom is, és annyira megint nyugodt kis falu. Hernád Széce, az pedig a Hernád parton van, és a dombnak a másik oldalán, ott ez a két kisebb fal, amit említettem, Regécet meg Arkát, ahhoz képest, hogy a lélekszámban, amikor a népszámlálás idején jóval több mondták magukat katolikusnak, mint Regécen és Arkán összesen, mert nem is voltak ennyien, nem is élhettek se Regécen, se Arkán annyian, mint Hernád Széchen, csak az érdekes mostanra, hogy Hernád Széchen 2, 3, 4 járnak szentmisére, aranyosak, de a népszámláláskor 200-an mondták magukat ott katolikusnak, tehát ennek igazából nem látom úgy nyomát, hogy tehát a létszámban. Ez a legtekintélyesebb a koránál fogva is, meg hát a kisugárzásánál is fogva ez a Boldogkővári plébánia.
Thank you.
Hitoktatásban mennyire van részed, van neke fiatalok, hol hitoktatsz?
Itt Boldogkőváraján az általános iskolában hitoktattam, de gyakorlatilag és Abaújszánton, ugye az esperesemnek a kérésére, gyakorlatilag első osztálytól nyolcadik osztályig vállaltam el a hitoktatást, és ez azért változó sikerességgel. Így összegezve már ugye több mint egy hónappal mögöttel látom azt, hogy hatékonyságát tekintve, talán ha azt értékelem, hogy a gyerekek tanultak-e, akkor leginkább azt tudom mondani, hogy a elsőtől hatodik osztályig biztos, hogy tudtam ismeretanyagot is úgy átadni, hogy tudtam őket motiválni arra, hogy tanulják meg, de a nagyobb korosztály viszont nem. Valahogy. De nem mondom sikertelennek ez sem, azért, mert velük viszont nagyon jó légkört sikerült kialakítani. Azt érzékelem a mai napig is, hogy mint papot nagyon mélyen tisztelnek. Ha a tanítványaim így, ha csak ezeket a nagyobbakat nézem, hetedik, nyolcadikosokat, ha meglátnak akárhol, hangosan kiabálnak rám az utca másik részéből, mit tudom én, 50 méterről, hogy dicsértessék, atya! Tehát ugye, és akkor nem lehet ezt úgy értékelni, hogy nem értem el semmit náluk.
És azt azért tegyük hozzá, hogy ugye itt nem egyházi iskolákról beszélünk.
Igen, igen, ezek állami intézmények. Annyit, de gyökereiben a Boldogkőváraji Általános Iskola, az katolikus iskola volt valamikor. Ennek itt őrzöm itt a harangját, a kis harangját, meg megvan még a régi iskola címmel a fészedbe.
És ezeket a hittanos diákokat szentmisére meg tudod hívni, eljönnek szentmisére?
Hát az az érdekesség volt, hogy ugye itt a gyerekeknek a nagy része, ugye itt katolikus iskolába Encsre járnak, és hát ugye van a szentségek kiszolgáltatásánál, ott vettek részt, de itt is, ahogy ezt meg nem tudom, ez inkább a Jóistennek köszönhető, hogy volt első áldozás most idén, 5 gyermek volt első áldozó, és a korosztályának megfelelően egy volt, aki harmadikos volt, de ami számomra is engem is megdöbbentett, hogy be tudtam őket vonzani, hetedikes fiúk, lányok voltak első áldozók. És abban egyeztünk meg, hogy akkor ősszel lejelentem a gyerekeket bérmálásra. És úgy láttam, hogy tudom motiválni őket ebben. Tehát ez számomra hihetetlen, mert általában azt szokták mondani, most éppen nemrég múltam 60 éves, és hogy általában azt szokták mondani, hogy 60 évesen már ne hitoktasson a pap. Hát oké, tehát ezt némileg megértem, meg némileg nem. Tehát ez csak ezt tudom mondani. Én úgy érzem, hogy ha ezt látom, már pedig, hogy itt azért a Jóisten segítsége van a személyem számára, hogy ezt képes vagyok csinálni, és van egy ilyen, van hatása.
Nem csak akár ennek az egy évnek a tapasztalatából, hanem korábbi évek tapasztalatából, hogy tényleg a hittanórán, a hitnek, a tudásnak az átadása a fontos, vagy inkább a szívnek, a léleknek a megszólítása, megindítása. Ugye azért ezt valamilyen szinten ketté tudjuk választani.
Hát azt érzem, hogy előbb talán a korszellemnek a hatását látom érvényesülni a gyerekeknél, az iskolában, előteljesebben a nagyoknál, ahol ez a korszellem, ez azt jelenti, hogy a virtuális világból nem tudnak igazán kiemelkedni, a realitásoktól elszakadnak, ennél fogva nem is, tehát nagyon nehezen motiválható, főleg a nagyobbak, 6-7-8, gondolok, és így a tanulmányokban is, ha sikerül, annak én örülök. Egyébként az első áldozásra, amit említettem, megtanulták szépen. Tehát mindet fölkészültek. Nagyon szép kis ünnepi szentmisét tudtunk tartani. Az helyi templomba járó nénik azt mondták, hogy hát ők még ilyen szépet nem láttak még, pedig azért már azt mondja, már itt töregettünk meg a templomba. Hát mondom, ezt mondom, nem tudom, hogy csináltam, de nem én voltam, hogyha ilyen szépnek gondolják, azt csak a Jóistennek köszönhető. Tehát ez azért az a célom nyilvánvaló, hogy tudják is azt, hogy tehát tudják is a hittant, az a célom elsődlegesen, de azt veszem észre, hogy amikor a családi háttér kapcsán hoznak alapvető problémákat, feldolgozatlan állapotokat, és nem, amik teljes egészében lefoglalják a gondolatvilágukat, az érzésvilágukat, akkor annak is örülök, hogyha csak odáig jutunk el, hogy tisztelik a papjukat.
Meg gondolom, hogyha problémás helyzeteket felhoznak, vagy életükből hoznak példákat, azokat meg tudod velük beszélni?
Az is feltűnő volt, ugye főleg abba Üszánton, hogy hitoktattam, hogy egy idő után megszólítottak az előző szünetbe, vagy a következő szünetbe bemehetek-e atyához megbeszélni, mert lenne mit megbeszélnem. Ez is sokat mondó volt, hogy így formálódott, és azt tapasztaltam, hogy nagyon, akik igazán problémákkal küszködtek gyerekek, ez megint a Jóistennek köszönhető, meg, hogy megnyíltak előttem. Igen, és tudtam velük, általában a szünetekben tudtam velük beszélgetni.
So. Általános iskola után egy másik generáció lenne a középiskolás korosztály, de ugye itt a térségben, nem tudom a közelben, hol van középiskola, hogy velük tudsz-e foglalkozni, vannak-e középiskolások?
Hát középiskolások általában, tehát itt a templomi szintéren, tehát egy-egy tehát családok, két-három család van, akik teljes egészében járnak így, mármint hogy apuka, anyuka, nagymama, ha él a nagyapa, ő is, és a gyerekek vagy udokák azok is ugye, így együtt jelennek meg a szentmisén, na és így van. Tehát igazából most nyilván van tervem, meg van is hozzá ötletem, hogy foglalkozzak velük. Most éppen ez nem feltétlen papi tevékenységnek kéne lennie, hogy épületeknek a renoválása, stb. Rengeteg energiát elvisz innen, és én még csak most például most fogok szervezni, szerintem őszre sikerül, így a Szent Év kapcsán hogy zarándoklatot szervezek majd a híveimnek. És ennél fogva például a középiskolásokkal még nem tudtam foglalkozni.
És hová fogtok zarándokolni?
Hát mi úgy gondoltuk, hogy Mária Pócsra megyünk el majd innen. Itt a távolság meghatározza azért az, hogy hova, tehát mondjuk Mária Pócs nincs annyira közel, de még mindig közelebb van, mint hogyha Egerbe mennénk.
Vagy mint Róma.
A Róma, igen, tehát ez egy másik. Rómába fogok menni, lelki vezetőként kértek meg egy római zarándoklatra.
Itt Boldogkőváralján mennyien járnak templomba, ugye említettük akkor a korosztályokat, illetve milyen korosztály jár?
Itt teljesen vegyes, hál' Istennek vegyes a kép. Tehát itt nem mondhatom, hogy csak idős nénik járnak, hanem férfiak, az idősebb korosztálytól a legkisebbig. Teljesen azt látom, hogy egészséges a légkör ilyen szempontból a templomban. 50, általában 50-en vannak vasárnapi szentmisét. Hétköznap is van szentmise. Egyébként tehát Feri atyától átvettem ezt a menetet, hogy akkor is vannak 3-an, 4-en, 5-en hétköznapi szentmisén.
Szívemben te vagy nekem. Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a te kezed. Sátán, de te velem vagy, hű szabadítom, aki el nem hagy. Ennek a világnak fekete egén, lényed a csillag, sugarad a fény. Életem kutya,
Baranyák Béla boldogkőváraljai plébánossal beszélgetünk papi szolgálatáról.
Említetted a felújításokat, hogy azok ugye elvileg nem annyira papi feladatok kellene, hogy legyenek, mert ugye a lelki élettől, akár a papnak a saját lelki életéből veszi el az időt, illetve a hívektől, de mégis itt ezeken a területeken, ahol te most szolgálsz, milyen állapotban vannak a templomok, plébániák. Itt látjuk, hogy már a boldogkőváraljai plébánián új faablakok vannak beépítve, ha csak itt most gyorsan szétnézek.
Itt, ami most indul, épületek tekintetében, ami megvalósult a templom falának a víztelenítésre, illetve a tetőcsere volt. Itt pedig most igazából korszerűsítésre, az épület korszerűsítésére kaptam anyagi támogatást az érsekségtől, és ez indult el. Tehát itt ebbe beletartozik a lábazat is, a tető és a nyílászáró szerkezetek, a fűtés korszerűsítése, tehát nyilván, és ha sikerül, akkor majd akkor majd ilyen rendezvényre teret is kialakítok, az majd valamikor istálóból, ez egy jó kis tér, ott a 40 főbe férne oda, de arra is van tervem, az egy másik projekt lesz. A következő a Fonyi rangban, a Fonyi templom, ott a templom ott homlokzati felújításon keresztül ment, az tavaly számoltunk el a dolgokkal, illetve folytatódik is, mert most a belső térre irányul a figyelem. Ott idén szintén a Érsek Atya adhatós támogatásával a teljes körű villamoshálózat cseréje lesz, de a templomban jelenleg fele vagy kétharmada sötétségben van a térnek, tehát hogy az mindig változatos izgalommal tölt el minket, hogy mikor melyik lámpa durran ki éppen a szentmise alatt, tehát ugye az hogy kellemes hangulatot teremt. Illetve ott a templom körüli térkialakítás lesz meg, ott azt hiszem a templom kertben levő keresztet is felújítjuk. Ott a plémániának kellene valami funkciót találni Fonyba, mert szükség lenne ott egy állam megulmásra, csak ahhoz meg funkciót kéne találnom, működő funkciót, ami nem csak névleges, hogy tényleg ott hasznosuljon az a tér. Regécen most van folyamatban, éppen ma voltam a földhivatalba kikérni a tulajdonlapot, a templomét. Kaptunk támogatást külső-belső felújításra. Ez egy nagy lelkű adományként, vagy pályázatként, lehetőségként, vagyis nem tudom, hogy fogalmazzam, de külső-belső felújításra kerül sor. Úgy néz ki, hogy tehát majdnem teljes, tehát amit kaptunk, az majdnem teljes körű felújításra lesz elég Regécen. Hát ott azért ez nagy csoda. Egyébként itt a kerületünkben, talán, ha jól tudom, a Vesperes úrtól egyetlen, tehát titulusát tekintve a Regéci templomnak van sajátos titulusa, ugye Drúzsa Füzér királynője. És Fősperes úr ugye úgy tervezi, hogy addigra már biztos föl lesz újítva, és akkor majd a férfiakkal itt fogunk Rózsa Füzért imádkozni, de a Regéci templomunkban úgy legyen. Tehát, akkor ugye Arkán úgy rendben van a templom, ott a volt plébánia, tehát amikor nagyon sok papot kiküldtek, illetve ez az a régi időszak, csak az épület el lett adva, tehát ez már nem a mi dolgunk. Részünk ott nagyjából rendben van a templom, ugyanígy mondhatnám, ott már lassan Hernád Cécén azért hozzá kell fognunk ott a templomhoz, de egyébként a templom berendezése az gyönyörű. Tehát azok a papok, akik itt előttem dolgoztak, nagyon igényesek voltak a templom belső kialakítása szempontjából, tehát ember bemegy és olyan jó érzést tölti el, hogy szépek az oltárok, ahogyan el van rendezve. Tehát ez egy jó érzés, hogy ilyen gondosak voltak, de azt is érzékelhető, hogy az emberek is úgy álltak hozzá, akik ott éltek mindig is.
Istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Sebeinkre ő hozott balzsamot, bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott.
Annak idején 1991-ben te mit választottál papi jelmondatodul, és azt az évtizedek alatt, hogy tudtad megélni, megújítani, mennyire figyeltél arra, hogy az megvalósuljon a papi hivatásodban?
Az első János levélből a negyedik fejezetben van a szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten ő benne. Hát ez azért visszacseng, mert pont azt veszem észre, hogy sokszor, ha nem is a szavaim, de valami azon keresztül, hogy ráhagyatkozok az Istenre, azon keresztül talán éppen az érinti meg az embereket, nem is biztos, hogy amit prédikálok nekik. Hát ez, most találkozhattatok, itt volt egy emberke, hát egy nehéz sorsú ember, csak ennyit röviden, de nagyon, nagyon szeret hozzám bejárni, és csak elbeszélget. Itt meg kell adnom egy pohár borral, elmondja, amit szeretne, és akkor utána megy tovább. De azt mondta, hogy most már, azt mondta, atya, már szégyellem magam, hogy nem járok a templomba, hogy mégis idebek bejárok, hát azt mondja, legközelebb már fogok jönni a misére is.
Hát sokféleképpen lehet evangelizálni.
Igen. Hát nyilván itt, ami nagyon fontos, azt látom az evangelizálás szempontjából, hogy akik a területemen élnek, azok nehéz sorsú emberek, tehát a múltjukból fakadóan sebeket, nehézségeket nagyon sokan cipelnek, és ezekkel is kell tudnom foglalkozni. Vannak is alkalmak, amikor megszólítanak, hogy egyéni beszélgetésre, esemény, tehát életesemény feldolgozásra, vagy akkor, hogy mondjam, segítő beszélgetésre bejelentkeznek, és akkor amikor tudok, akkor foglalkozok velük, egyébként itt is azért várnak rám, mert a régiek közül sem maradtak el, mármint úgy, hogy csak tehát egyszerűen nem tudom, hogy hova tegyem be időben ezeket a dolgokat, mert jobb lenne, hogyha 48 órá lenne egy nap. Több emberrel is tudnék foglalkozni. De.
És 10-20 évvel fiatalabbak lennénk, és még több energiánk lenne.
Igen. Tehát itt a munkalehetőség szempontjából, aki tehette, az elköltözött, és ennél fogva az érzékelhető, hogy ENCS az, ugye nem, az nagyon masszívan begyűjti, hál' Istennek, a környékből a tehetséges és vallásos embereket, és ennél fogva nagyon gyakran járunk be Zsolt atyának segíteni bármiben, mert az látható az, hogy de az is tudható, hogy a környékről, akik pont a munkalehetőség miatt fiatalabbak, azok költöztek be inkább ide, és a gyökereik viszont itt vannak a falvainkban. Tehát így ennél fogva ez egy olyan természetes módon kialakult állapot, vagy helyzet, hogy így megsegítjük egymást ebben. Tehát lelkipásztorkodunk felnőttek. Nagyon sokat gyóntatok például, meg hív gyóntatni, és akkor megyek.
Istenben élni, és bennünk Isten él, de ezt nem mindig tudjuk szerintem jól megélni, hogy nehézségek, problémák esetén mi az, ami neked kapaszkodót nyújt.
Nekem a itt élő, a környéken élő papoknak a sorsa, akik már odaállt vannak, de hát Jóisten megajándékozott azzal, hogy ismerhettem őket, meg a nehézségeiket, meg a helytállásukat, az, hogy nekik is azért sokszor újra kellett kezdeni és talpra állni nulláról, meg mondjuk nem messze, ugye Göncön például Balogh Pista bácsi, ő azért megjárta a gulágot, Szibériában volt nem tudom hány évig, és akkor fiatal papként, amikor pásztor voltam, első éves papként, és Kékeden keresztül jöttem mindig haza, akkor mindig bementem hozzá, és azért volt ez jelentős, mert látni az ő nehéz sorsát, ő lehetett volna a tudás alapján egy egyetemi tanár is, mondjuk jezsuitáknál, tényleg olyan kvalitás volt, és mégis ugye, ilyen kis falvakba végezte a lelkipásztori munkáját, rengeteg embernek segített, nem csak lelkileg, anyagilag is, mivel ugye ő elmondta, hogy ott nagyon sok barátot szerzett a gulágon, és viszont akkor ők anyagilag támogatták az atyának a dolgait, és nagyon sok gyógyszert hozatott be papoknak ellát. Tehát ezek mind olyan papokat kocsikkal, akkor még trabantok voltak, ugye. Például ő igen. Tehát, de a másik, aki mellett fölnőttem, ugye papunk volt 19 év, az Ács püspök úr, szóval én, amikor a fűzéri várhoz hasonlítja az ő ténykedését, tehát úgy fogalmazza meg, akkor még romos állapotban volt a vár, hogy emberi roncsok vannak itt körülöttem, és szeretném, hogyha valahogy fölépülnének. És akkor ezek azért nekem is olyan hangok a múltból, amik, és akkor látva őt is, hogy lelkipásztorkodott. Ez érdekes lesz most menni az ő szülőfalujába Rátkára prédikálni, mert ő ott nőtt fel. Igen. Aztán hát körülöttem azért voltak a Fogarasi Guszti bácsi, ő ugye Bodrog közben, akkor ugye Makranci Géza bácsi Újhelyben, ő például vizsói származású, tehát szomszédból való, tehát ott is a Götz Pali bácsi, Sárospat, tehát ezek mind olyan nevek a számomra, a régi papi. De hát itt van a szomszédban egy Polgári Feri atya. Tehát ő például, tehát nagyon-nagyon szerettük, papunk volt. Amikor pappá szenteltek, akkor az egyház szolgálatára ő kért ki engem a családból. Tehát itt olyan érdekes, hogy ez egy ilyen, hogy mondjuk ezt paraliturgia, vagy nem tudom, hogy processzióval kivonultak a szülőházhoz papok, hívek, és akkor mint a mennyasszonyt a Lagzi előtt kikérték a családból, úgy a papot is, a pap fiút az egyház szolgálatára engedje el a szülő. És akkor az ő áldásával Feri atya kért ki. Na de hát ez régi a történetünk, tehát én nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk egymás mellett.
Igen, és mondjuk el a hallgatóknak, hogy ő volt itt a plébános elődött, de igen, itt maradt a településen.
Igen, igen. Tehát ő köztiszteletben áll mai napig is, meg így is marad meg. Ilyen mindenki, mindannyiunk számára.
Hogy bevezettem, hogy a karizmatikusokhoz Hegerbe szoktál jönni lelki beszédeket, programokat tartani. A karizmatikusokkal hogyan kerültél kapcsolatba? Mit jelent neked ez a lelkiség? Miben segíti a hivatásod teljesedését?
Én a karizmatikusokkal való kapcsolatom az innen indult, igazából Sátorolja új helyről, amikor mit voltam káplán, Makranci Géza bácsi mellett, így említettem már az ő nevét, és akkor, tehát a Gábor atya akkor még csak papnak, tehát a marutinba pakolt be, és szállítottam be a szemináriumba, mint akkor minisztránsomat, Tóth Gábor atyáról van szó, most igazából a falunknak a jelenlegi plébánosáról, és hát így az az ifjúsági csoport, amiben Gábor atya is volt, azokkal kezdtem el, nagyon szívbe markoló voltak a karizmatikus énekek, akkor kezdtük kiadni a sárga könyvet, hogy teljesen, és akkor úgy én is elkezdtem gitározni, és akkor úgy volt olyan fiatal, aki jobban gitározott, mint én, akkor megbíztam, akkor volt kedvük énekelni a fiataloknak, vagy éppen már fiatal anyukáknak, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy van egy új helyben, van egy 30 fős karizmatikus ének és zenekarom, fuvolás, gitáros, így indult, és aztán összekapcsoltuk Hollóházával. Gyakorlatilag is új hely holházak között ingáztunk esténként, mármint így, de főleg ezzel a szándékkal is elindítottuk tehát a Szentlélek szeminárium is volt, de gyógyító alkalom is volt, ezeket ott kezdtem el sátorolni. Az pedig már a Tóth Gábor atyának a szép munkáját dicséri, ahogyan most a hegyközben működik a karizmatikus élet. És hát így alakult ki a hírem az egriek felé, hogy ugye, amikor oda kerültem a környékre, akkor így úgy beszippantottak az egriek is, hogy volt bátorságom megszólítani, hogy hát foglalkozhatok én is egy kicsit velük.
És ránk is harangoztak. Ez teljesen így volt, van. Köszönöm szépen, Béla atya, neked ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy maradj boldog és vidám pap a Jóisten szolgálatára.
Hát köszönöm is. Van egy Árvai Feri atya is szokott ide hozzám járni, és mindig így köszön el, hogy légy boldog pap, te is.
Baranyák Béla boldogkőváraljai plébánossal hallottak interjút a hivatásáról, a hitoktatásról és az evangelizációról.
Műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu